A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Nagy Feróval itt az arénában, és egy meg nem jelent Beatrice lemeznél hagytuk abba, amiből azért volt több is meg nem jelent, és, vagy megjelenésre váró, azóta is váró nagylemezről beszélhetünk, és Erdős Péter is szóba került. Ő kifejezetten ő volt, vagy ő lehetett az, aki akadályozta ezeket a megjelenéseket?
Én 1995-6 körül szembesültem a dologgal, amikor a Nagykirály Televízió behívott, hogy szembesítenének egy interjúval engem. Én meg arra gondoltam, hogy Jézusom, hát mit mondtam 20 éve, most én na mindegy, majd lesz valahogy. Bementem, és akkor mondták, hogy nem, hanem 89-ben nyilatkozott Erdős Péter rólunk, ő már 82-ben semmi hatalma nem volt. Ő már a partvonal szélén se volt már annyira. És akkor egy interjúban nem tudom miért, elmesélte, és hát látni lehetett a képernyő minden, hogy ha lehetne, akkor jó, a Nagyfeleműnek még mindig nem adna levez lehetőséget. És közben én 1000-szer kibékültem vele, tehát mi nem is voltunk rosszban, csak nem adta ki a lemezünket. És hiába kérdeztem, hogy Péter, most miért nem majd meglátjuk most az állambácsi. De
véletlenül ezt a stílust nem szerette, ezt a zenei stílust nem szerette, vagy nem szerette Nagy Ferót, nem engem, szerette Miklós Kalajost?
Engem nem szeretett. Igen? Engem nem szeretett. Soha nem fejtem meg, hogy miért. Pedig mondom, nem voltunk rosszban, de volt olyan is, hogy a Friderikusnak volt a sója, az a box valahol Nyíregyházában, Debrecenben, nem elég szempontosan. És utána, amikor vége volt ennek a bulinak, akkor én mentem a Péterhez. Azért Péter, mert hát tegeződtünk. Nem voltunk mi rosszban. Vagy legalábbis én nem voltam rosszban vele. Mm-hmm. És akkor oda mentem, mondom, a Péter, mondom, ez egy showmisor volt, én nem akartalak megsérteni. Felhókám vele, semmi bajom nincs, de ez a Sebők János. És akkor az újságíró azt szétszette. Másnap kaptam egy táviratot, hogy menjek be sürgősen Bors Jenőtől, és a hanglemezjen hogy menjek be sürgősen. Én egy kicsit be is voltam tojva, hogy most mit csinál, hát mi volt, vagy miért kell, jó, hát megyek, mert hát ő a nagyfőnök, hát előbb-utóbb csak lesz lemezünk. És bementem hozzá, de nevetve fogadott. És azt mondta, hogy mi volt tegnap ezen a koncerten, hát a Péter úgy följelentett téged itt nálam, de nevetett rajta, tehát már kinevette ő is Erdős Pétert. Tehát a Péter engem nem szeretett. Mi aztán a Bors Jenővel áttárgyaltuk az életünket, ő volt, aki aztán kiadta a lemezeinket, ugye akkor ővé lett a Quint, az EMI Quint volt az ővé, és akkor ő oda került, és...
De ez, amiről beszélünk, ez már nem a lány zenekaros időszak, hanem az ős Beatrice korszak, ami ugye 1978-tól datálódik, hát ezért is ugye most a 4 évtizedre visszatekintő 40 éves koncert. Ugye 1978-ban már nincsenek lányok, nincsenek ezek a típusú funky alapú slágerek, van viszont Miklós Kalajos, Guido Falvi Attila, rock és punk. Azért ez egy merészváltás volt. Hogyan lett ebből a kedves, kellemes zenekarból egy punk rock együttes?
Igazából a közönséget akkor ez nem lepte meg, hiszen én akkor is, engem akkor is rockzenészként ismertek. Uh-huh. Ez csak utólag van a történelemben, hogy Feró fogta magát, és átment a diszkóból punkba. A fenéket ment át, hát mindig ugyanott voltam. De amíg a Monika volt a zenekar énekese, addig én, mint zenekarvezető, azon dolgoztam, hogy a frontemberünk sikeres legyen, hogy el lehessen adni a zenekart, azt mindig egy frontemberrel lehet eladni. És úgy gondoltam, hogy a Monikával ez működik. Működött is egy darabig, de aztán összevesztünk, és házasságunk is felbomlott, és ő kirúgott engem. Ez azért fontos számomra, hogy ő rúgott ki engem. Én valószínűleg nem hagytam volna ott, mert nálam tehát ez a fajta ragaszkodás, ez megvan, nem, valamit kezdtünk, azt csináljuk meg, fejezzük be, legyen meg a csúcsa a dolognak, ennek nem lett meg soha. És amikor én úgy egyedül maradtam magányosan, akkor kicsit vigyorogva mondtam is, hogy na végre, megcsináltam a saját zenekaromat, mert eddig nem rólam szólt a zenekar. És 78-ban, amikor én találkoztam a Guido Falvival meg a Donászi Tibivel, akkor ezt megterveztük. Miklós Kalajos akkor az egy felső kasztba tartozó zenész volt. Mai napig az különben. És akkor Hát vele megbeszél, hogy én elmondtam, hogy én mit szeretnék. Hogy egy olyan zenekart szeretnék csinálni, hogy ilyen egyetemi, meg gimnáziumi klubokban játszunk. Ma ezt úgy hívnád, hogy alternatív. Tehát, hogy ott az a közönségnek szeretnénk játszani. Nem, annak semmi értelme, nem tudunk bejutni a Tánzalfesztiválra, a lemezt, úgysem tudsz kiadni. Akkor legalább csináljunk olyat, amit szeretünk. Így született a Beatrice. Aztán megdöbbentem, hogy eltelt mit tudom, 3 hónap, és hát 4-5 ezeren volt a koncertjénk.
És hogyan lett a közönség egyáltalán? Hogy verbuválódott a közönség? Honnan tudták, hogy van itt egy ilyen zenekar? Ez ilyen szájhagyomány útján terjedt szinte?
Igen, akkor még minden úgy terjedt.
Mert ugye lemezek nem voltak, rádió nem játszott dalokat.
Azóta sem. Ez szerencsére, ti sem játszottak, persze, mert ti
hát
nem játszottak zenét.
Igen. Miért zenét nem?
Jó, tudom, mert
de játszanánk szívesen.
Itthon vagyok az infóban, Nyugi. Szóval ez úgy volt, hogy a Budai Ifjúsági Parkban léptünk fel, amelyik szerintem Európa egyik legjobb ifjúsági szórakozó helye volt. És mikor először ott játszottunk, akkor olyan, hát talán lehettek egy 100-an rajtunk, nagyon kevesen voltak. Akkor a Gemini együttes csütörtökönként hozott 8000 embert. Tehát ahhoz képest a mi 100 emberünk az semmit nem számított. De benn voltak ilyen az úgynevezett akkori csöves fiatalok. Azokból volt ott egy pár darab, aki ott tévegett. Uh-huh. És megláttak minket, és a következő koncertünkön már 500-an voltak. Az hihetetlen nagy lépés volt, legalábbis nekünk. Igen, igen. Mi akkor egy majdnem, hogy amatőr zenekarnak számítottunk, és akkor mondtam a Mikloskának, hogy na figyelj, ebből lesznek itt 1000-en, akkor már egész jó zenekar vagyunk. A következő héten már 2000-en voltak. Tehát ilyen gyorsan terjedt a híre, hogy mert volt, aki azt kérdezte, Beatrice, hát az egy női zenekar, de ez nem, ez már más, ez a Feró-féle Beatrice. És akartunk a nevet is változtatni, pont amiatt, hogy nekünk semmi közünk a női zenekarhoz. De a közönség akkor már szerette, hogy Ricse, Beatrice, hóruk.
Ezt jól lehetett skandálni.
Igen, és akkor úgy maradtunk. Meg minket különösen nem érdekelt a név, hogy most... Jól kell zenélni. És nagyon nagy szerencsénk volt, 3 vagy 4 hónapig, hát még 3 se lehetett, igen, amíg játszottunk a Budai Parkban, mert utána történt egy az egyik, nem akarom mondani, de az egyik még mai napig működő rádióműsor, nem, de egy rádióműsorban rólunk beszéltek. Uh-huh. És ki is jöttek, és csináltak velünk egy riportot, de a riportban semmi nem ment le. Ez olyan, mint most itt beszélgetek veled, és a végén azt mondta, hogy jó, a Ferót hagyjuk ki, majd én elmondom, hogy ő milyen. És akkor olyanokat meséltek rólunk, ami Sex Pistols koncerteken állítólag megtörtént, hogy marha beled dobtak a
közösség. De ez a csirkedarálós
dolog? Igen, akkor kezdődtek ezek a dolgok, hogy mi ilyeneket csinálunk, és akkor minket ez nem érdekelt, megmondom őszintén. Ledobtuk magunkról. Tehát egyszerűen kijött oda egy újságíró, aki hiteltelen volt. És látni lehetett, hogy nem készült belőlünk, és igazából nem azt akarja, ő le akar minket égetni. És meg bátran megmondtuk neki, mit tudom, elmesélek egy jó történetet, ez jó. A televízióval valahogy sikerült bejutnunk egyszer. Aztán életünkben 2-szer voltunk talán a televízióban, mind a kettőben negatív hősként. De, és az történt, hogy volt egy ismert műsorvezető, aki oda jött hozzám, hogy figyelj, beszéljük meg a kérdést. Látni lehetett, hogy hihetetlenül izgul, hogy most bejöttek itt a szocializmus főellenségei, nem is érti, hogy ez hogy lehet. És jöttem lefelé a lépcsőn, egy ilyen, hogy milyen operettes környezet volt pont ott, és mondták, hogy ez most sajnos ez van, mondom, ez nagyon jó nekünk, ez pont jó, én gumicsizmában jövök lefelé, ez fantasztikus, mondja, hogy beszéljük meg, hogy mi legyen a kérdés, mondom, hát nem kell megbeszélni, kérdezz meg, én megválaszolok, felvétel, tehát... Ha élőbe megy azért az ember, akkor nem annyira bátor. És azt mondta, jó, akkor az lesz a kérdésem, jó, hogy mi ellen szól a zenétek? Ó, mondom, ezt a hülye kérdés, mi az, hogy mi ellen? A zene az ellen? Én úgy írom eleve, hogy valakit meg akarok támadni, akar a fene. Hát ha gondom van a világgal, akkor nem a világot támadom, hanem elmondom, hogy emberek, bajba vagyok, mit tudom én, fáj a fejem. Na most erre megtörtént. Jó, akkor felvétel, jövök lefele, azt mondja nekem, már majdnem mondtam a nevét, de nem akarom mondani, azt mondta nekem, hogy hát, és akkor Nagyferó itt a Nagy Királyi Televízióban, hát az első kérdésem az lenne, hogy ki ellen szól a zenétek? Én rögtön nyelni nem tudtam, hogy ki, az nem a mi. A mi az, az jó, az ugye elmegy, arra tudok valami hülyeséget mondani. Mondom, hát ha már így kérdezted, akkor elmondom neked. Karrierista, kommunisták, tanácselnök, kultúrázigazgatók, önkényeskedő rendőrök. Most itt megfagyott a levegő. Hát gondold meg, 1979. Megfagyott a levegő, hogy, és lehetett látni a riporten is, hogy iszonyú zavarban nézi a kamerákat, hogy most én mit csináljak? Hát itt, itt kérem, megdőlt a rendszer. Most dőlt meg. Mi meg olyan jó ízűen nevettünk rajta, és akkor mi mondtam is neki, hát szerintem valahol ez megvan a televízióban, meg kell legyen eldugva. Én meg jó ízűen mondtam neki, de hát azt mondod, hogy mi ellen? Most kit kérdezték ki? Az csak személy lehet.
Most ennek kapcsán, hogy mondod, ez a mi ellen és a ki ellen, az jutott eszembe, hogy a köztudatban úgy él azért a Beatrice, majd javíts ki, hogyha nem így van, de én így érzékeltem. Különösen ez az ős Beatrice, mint a lázadó zenekar. Te pedig rendre elmondod interjúkban, hogy nem volt lázadó zenekar a Beatrice, és te magad sem vagy lázadó. Akkor ezek szerint valamit félreértettünk, mi közönség?
Nem, valószínűleg nektek van igazatok. De hát feltételezve, hogy én lázadó vagyok, akkor az azt jelenti, hogy reggel már nem tudok 7 órakor vagy 6-kor aludni, fölkelek, és arra gondolok, hogy valami jó borsot kéne a kocsonya óra alá törni. Hát, de nem erről szól a dolog. Nem, hát eszembe jutnak dolgok, akár egy a nagyvárosi farkas, ugye a csellengő, otthontalan gyerekről, aki nem találja helyét ebben a világban, vagy bármi más, vagy azt, mint az új nótánkban, hogy jól érzem magam, mint Krisztus a kereszten, hát jól érezte magát? Valószínűleg nem. De akkor, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor azt nagyjából megírod meg minden, de ez nem arról szól, hogy na, ezt most kimegyek, aztán olyat oda vágok nekik, vág a fele oda. Nem. Ezt érzem ebben a világban, és ezt szeretném elmondani. Na most a világ azért nagyon sokszor, ha rákiabálsz valamit, akkor az megsértődik. Pofonnal válaszol. Főleg, hát ez a mai világunkban is teljesen igaz. Ha valamit nem ismerünk, attól félünk. Hát nyilván, hát jobb félni tőle, mint utána kiderül, hogy rosszabb helyzetbe kerültünk. És ezt én közben 78-tól kezdtem megtanulni ezt az egészet, hogy van, de soha nem gondoltam azt, hogy hú, most lázadás lesz. Belül igen, mert kiírtam a falra hatalmas betűkkel, hogy amikor úgy elegem lett a rendszerből, de itt nem a szocialista rendszerről van szó. A rendszer, ami körbevesz téged, és abban benne vannak az emberek gazdagon. Mindenki benne van. És kértem, hogy totális támadás, hogy elegem van. Nem. Meg kell támadni őket, mert ezek nem normálisak. Hát nekünk van igazunk, nem nekik. Amikor a csöves fiatalokat megismertük, és rádöbbentünk, hogy milyen nagy baj van, hogy a fiataloknak, a magyar lakosságnak a 3% az veszélyeztetett fiatal, az 300 000 gyerek. Ezt mi egy kis tanulmányból tudtuk. Hát nem magunktól szedtük. És akkor én mondtam, de hát akkor nagyon nagy a baj, akkor ne, hát akkor gyerünk. És akkor döntöttük el a Mikloskával, hogy mi inkább az úgynevezett csöves fiatalok mellett maradunk, nem tagadjuk meg őket. Pedig az Erdős Péter mondta, hogy hagyjuk ezt a csöves dolgot, ez a rendőrség dolga. Ez minket iszonyúan sértett, hogy mi egy, tehát a szocializmusban felnevelt fiatalok, azok csűrhe, mert ilyeneket mondtak rájuk. És nekünk ez nagyon nem tetszett. És persze, hogy utána az ember mérges lesz, és agresszív egy kicsit. Mert látja, hogy nem bírja átverekedni magát ezen a hülye falon, ami még ma át lehet verekedni magad az interneten? Nem tudod. Hát, olyan okos fórumozók vannak, hogy...
Ebben a hős korszakban nem voltak Beatrice lemezek, voltak viszont szép számmal a rajongók körében terjedő kalózkazetták, vagy koncertfelvételek, de voltak kimondottan betiltott dalok, vagy betiltott dalszövegek, vagy voltak olyan szövegek, amiket számon kértek. Te azért többször jártál a Tolnai Lajos utcába.
Hát igen, elég sokat. Nem, nem.
Te bevittek? Ezt úgy kell elképzelni, hogy jöttek, érted, és bevittek?
Is, persze. Hát meghívlak a színházi darabba. Nézd meg, ott benne van, anélkül különben, hogy tehát nem hogy gyűlölet szóljon az emberben, mert akkor az rossz tanácsadó. Nem, hát ez történt, hogy kijöttek, bevittek, akkor megpofoztak. Az félelmetes különben. Szóval ott a forradalmár azért most elnézés a kifejezésért azért ott beszarik. Ott nincs mese. Ott amikor, mert nem tudod, hogy most agyon ütnek, vagy most mi lesz. Tehát és mi a bűnöm? Mert az a tehát tessék megmondani, hogy tehát én mit csináltam olyan rosszat, hogy én ide bekerülök. És azért elbizonytalanodsz. Mikor aztán délután kiengednek, mit tudom, egy 10 órás kihallgatás után, ami iszonyú fárasztó. És akkor kijössz, és arra ránézel, még süt a nap, kint az emberek boldogan mennek, jönnek, söröznek, és nem veszik észre, hogy ez az iszonyatos nagy forradalmár, ez értük is küzdött a rendőrséget. És én ilyenkor azért nevetek rajta, mert ott is arra gondoltam, hogy milyen csalódás ez, hogy én túléltem egy olyan 10 órát most, ami nem árultam el senkit, nem súgtam be senkit, nem mondtam senkiről olyat, ami esetleg később most rajta lenne egy megfigyelési papíron. Nem. Tehát, hogy én ezt kibírtam, és én nagyon boldog, nem boldog, hanem nagyon büszke voltam magamra. Csak azt láttam, hogy a világ közben tök tojik rám, nem érdekli, mennek, csajoznak, isznak, esznek, jó van, Feró, majd legközelebb meghallgatunk. Mi volt? Megpofosztak? Á, ezek olyanok. Aztán gyere, igyálj sört. És közben arra gondolom, de hát ott benn halálfélelmem volt, nem baj. Egyad már, ne, most ez nem érünk erre rá. És akkor egy kicsit rádöbbensz a világ megváltásra, hogy az hogy működik. Hát, hogy nem nagyon működik a világ megváltás.
1983 szerintem egy fontos dátum, talán nem is a Beatrice történetében, hanem Nagy Feró életében és Nagy Feró történetében, mert hogy ugye ekkor volt az István a király. Mondhatjuk azt, hogy az valamilyen módon Nagy Feró rehabilitálása volt? Lehet ezt mondani?
Igen, utólag én is ezt mondom, hogy az volt. Tehát, hogy szerencsém volt, hogy a...
Pedig még csak 83, tehát még messze vagyunk a rendszerváltástól.
Igen, szerencsém volt, hogy a Szörényi Leventének és a Bródinak én jutottam eszébe, bár mi elég sokat találkoztunk, voltak olyan intellektuális bulik, ahol ők is ott voltak, ahol például mi a idézelben mondott punk Beatrice a Nagyvárosi Farkas például tangóba játszottuk. Tehát, hogy szalonzenét csináltunk a zenénkből, és ez nagyon tetszett nekik. Én úgy is gondolom, hogy akkor a Nem kell című nótánkat az egy kicsit ihlette azért a Nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát. Tehát, hogy ez ihlette is a, szerintem a Brodyt, hogy nem kell, hogy annyi nem kell van abban is, amennyi mi nem kellünk be. És az nekünk az egy azt is mondhatom, hogy rehabilitálás volt, bár én nem nagyon akartam elvállalni. Gondolj bele, hogy államilag van engedélyezve, hogy akkor vedd elő a piros-fehér-zöld zászlót, ez az, lobogtasd! Mondom, lobogtatom, én majd magamtól akarom, de most miért ezt most már lehet? Lehet azt csinálni, amit a Koltai Gábor csinált, hogy 300 méteres piros-fehér-zöld drapéria volt kifeszítve a királydombon. És akkor megláttam, mondom, jaj, de szép, lehetünk magyarok is. Tehát az emberben felmerült a kételkedés. Tudod, hogy most ezt állami rendeléssel csináljuk? Mert akkor én akkor nem szeretnék benne lenni, hát nekem útlevelem nincs. Hát én
de aztán lett? Az
igen,
István,
igen,
ott lett?
Pont azután lett, azután lett, igen.
Na most ez a királydombos kép, ez úgy előttem van, én ott voltam a királydombon 1983 nyarán ezen a koncerten, és előttem van az a kép, amikor az előadás végén együtt éneklitek a közönséggel a himnuszt, ott álltok, és hogyha most kimerevítjük ezt a képet, akkor ugye ott áll melletted az a zenésztársad, akiről később kiderült, hogy éveken keresztül jelentett rólad dalos fedőnéven. Hát ebben a képben, ha ezt így megnézzük és kimerevítjük, akkor ebben a képben azért benne van a 80-as évek, a késő kádári korszak teljes abszurditása.
Hát benne. Benne. Hát hogy ne lenne benne?
Hogyan lehet egyébként ezeket a dolgokat elrendezni, helyükre tenni? Le kell ülni egy asztal mellé, inni egy-két sört, megbeszélni a dolgokat, és aztán esetleg írni erről egy közepesen szomorú dalt?
Nem. Én nem tudom, miért lehet, hogy bennem van a hiba. Nem tudok haragudni. Hát mindenki döntse el az ő életében, hogy neki mi a fontos, vagy mit, miért csinál, vagy pedig belekényszerül egy ilyen helyzetbe, hogy besúgó lesz belőle. De én azért
állítólag róla több mint 10 jelentettek egyébként.
Igen, igen. Hát összesen összesen 270 oldalt kaptam meg, ami állítólag nagyon sok. De nem tudok haragudni, hát ez száradjon az ő lelkén. Én például Gyulával nem kibékültem, hát nem is vesztünk össze. Én egyszer egy műsorban ott tulajdonképpen megittuk a békeporrat, miközben nem is haragudtam rá. Ez az ő dolga, legyen az ő lelki sara, ne az enyém. És azért én nem ítélkezhetek fölötte azért, mert ő valamilyen helyzetben számomra rossz döntést hozott. Hát az ő számára nem biztos, hogy rossz döntés volt. És akkor én nem éltem az ő életét, tehát meg kell értenem. Valami miatt ő neki ez így történt. Lehet, hogy belekényszerült. Tehát én nem tudok haragudni ezekre az emberekre. Hát nem, időnként szeretnék, tudod? Jó lenne most odavágni egyet, hogy davas! De minden porcikám tiltakozik ellene. Ne ítéljek el egy másik embert, azért, mert olyat tett, ami számomra rossz. Hát, vagy rossz volt. Nem is tudtam, hogy rossz volt.
Említetted, hogy Beatrice dalokat nem nagyon játszanak mostanság a zenei rádiók. Van olyan egyébként, hogy rádióbarát zene? Azért is kérdezem ezt, mert hát te is voltál egy időben rádiós műsorvezető, ráadásul ott kifejezetten segítettél, vagy felkaroltál kezdőinduló zenekarokat.
Igazából azt hiszem, hogy az ok, ha már ennyire mélyen belemegyünk, az, hogy van egy elfuserált nemzedék, aki olyan zenén nőtt fel, hogy ma már ő nem érti meg az ősbikinit, vagy a Albert Einstein bizottságot, ezeket ő nem érti. És a mai átlag hallgató az nem tudja felfogni, hogy mindahogy lesz a koncertünkön, a Vahorn Andi is énekli, már megint itt van a Szerelem című nóta, ezt ő nem érti meg. Nem. És mivel hogy ezeket a dalokat nem mutatták meg a közönségnek, vagy nem hagyták, hogy ezek éljék a saját életüket ezek a dalok, ezért ma egy ilyen elfuserált zenei rendezői, és elnézést kérek tőlük, hogy egy elfuserált nemzedéke van ennek, aki nem nevelkedett semmiféle másfajta kultúrán, tehát nem tudja, egyáltalán nem se tudja, mi az a punk. Punk az a taréos, tudom, az, aki büdös, meg taré, meg nincs esze. Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. A punk mozgalom az beleköltözött a mai mainstreambe. Hát bemész a mondjuk a világ legelegánsabb ruha bemutató termeibe, akkor olyan biztosított őket, meg olyan szakadt farmerokat veszel, mi azt 3-4 évig hordtuk, hogy olyan szakadt legyen. Most pedig 50-60 ezer forint alatt meg se tudod venni azt a gatyát, amelyben egy olajbányász már kibányászott 6 tonna olajat. Mert nézed, hogy és ez most tényleg így van? Igen. Ezt annak idején mi azért voltunk szakadtak, mert nem volt rá pénzünk. Nem azért, mi nem akartunk öltözni, de hogy ez a mainstreambe bekerül, és a legnagyobb világmárkáknál is találsz punk divatot, és nézem, hogy Jézusom, hova jutottunk?
Szóba került itt a korábbi rádiós műsorod, ahol azért valóban lehetőséget biztosítottál kezdőzenekaroknak, de hát részt vettél az egyik kereskedelmi televízió, hát úgymond tehetségkutató versenyében is. Ott is azért ez szempont volt?
Hát igazából
hozzásegíteni fiatalokat induló.
Általában a környezetem erőszakol meg ilyen dolgokra. Hogy nem, ez neked való. Hogy ez csinálod.
De ez meg. Például, ezek jót tettek a Nagyferó képnek? Egyáltalán, ha nem is Nagyferó, de a Nagyferó kép az más lett, vagy változott ennek révén? Mondjuk fogalmazhatnék úgy talán, hogy kiderült sokak számára, hogy szívdobog a bőrgyeki alatt?
Én nagyon sokat segített. Én azt hittem, amikor én elvállaltam ezt a tehetségkutatót, hogy hát először is jó, hát vállaljuk el, csináljuk meg. Tehát úgy belementem a dologba. Valószínűleg anyagilag is olyan helyzetben voltam, azt mondom, hát jó, csináljuk meg. Az unokám meg a gyerekeimnek enni kell adni. De amikor aztán benne voltam, eleve kikötöttem, hogy én csak akkor szeretném ezt csinálni, ha én vagyok. Tehát a képernyőről minden pillanatban jöjjön le, hogy ez itt a Feró, ez nem egy mentor, hanem szerintem a mentor, megint nagy képisködök. És én előtte úgy gondoltam, hogy én nekem már nem kell népszerűséget, már mindenki tudja, hogy én ki vagyok. Ez nem igaz. Tehát nekem ez a műsor, ez hatványozottan hozta a népszerűséget, amit fel se tudtam volna mérni. Tehát a óvodások mentek a túloldalon az utcán, és elkezdtek kiabálni, hogy Feró mentor bácsi, és annyi, jól esett. Öreg asszonyok, hát magában mekkora szív van, maga hát, hogy szerette izét a mentorátját. Hát persze, hát és akkor mindig úgy vagyok vele, mint amikor kérdeznek az unokámról, hogy és a unokáddal hogy vagy? Hogy lenne, hát elolvadok. Hát hogy ne? Hát ne vicceljünk már a gyerekeimről, vagy az unokámról, nem tudok más, hogy az nem igaz, hogy rockzenész az hazamegy, és a bőrszíjjal megveri az unokáját. Körülbelül ezt gondolják az emberek, ez egy sztereotípia. Érted, hogy nagy bőrcseki van rajtam, és ütök, vágok mindenkit a környezetemben, akit lehet, persze az asszonyt először.
Az elmúlt órában Nagy Feró volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő közreműködött. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.